Én Szahaszra Vadamangri Shila
látván,
Mahápurusan, az Isten lelkes személyiségét. szállapban elértem. Mudan. A transzcendentális gyönyört. Vigincsa. Az Úr Brahma.
És
a Prabhupát fordítása. Az Úr Brahma ekkor látta, hogy ezer és ezer arcod, lábad, fejed, kezed, combod, orrod, füled, szemed van. Csodálatos ruhát viseltél, és különféle ékességek és fegyverek díszítettek. Amikor megpillantott téged, az Úr Vishnu formája van, transzcendentális jellemzőiddel és testeddel, és látta, hogy lábad az alsó bolygórendszerektől terjedt tovább. Transzcendentális gyönyört érzett. Kérlek ismételte. Az Úr Brahma ekkor látta, hogy ezer és ezer arcon, lábad, fejed, kezed, combod, orrod, füleid és szemeid vannak. Csodálatos ruhát viseltél, és különféle ékességek és fegyverek díszítettek. Amikor megpillantott téged, az Úr Vishnu formájában, transzcendentális jellemzőiddel és testeddel, és látta, hogy lábad az alsó bolygórendszerektől terjedt tovább. Transzcendentális gyönyört érzett. Az Úr Brahma teljesen tiszta volt, ezért láthatta az Úr eredeti Vishnu formáját, amelynek sok ezer arca és alakja van. Ezt a folyamatot önmegvalósításnak nevezik. A valódi önmegvalósítás nem az Úr személytelen sugárzásának az érzékelőségből áll, hanem azt jelenti, hogy szemtől szembe megpillanthatjuk az Úr transzcendentális formáját, ahogyan ez a vers nagyon érthetően kijelenti. Az Úr Brahma a legfelsőbb urat Mahapurusaként, az Istenség legfelsőbb személyiségeként látta. Arjuna ugyancsak így látta Krisnát, és ezért így szólt az Úrhoz. Param Brahma Param Dham Bhagitam Param Bhagavan Purusham Sasvatam Divyam. Te vagy az Istenség legfelsőbb személyisége, a legfelső hajlék, a legtisztább, az abszolút igazság. Te vagy az örök transzcendentális és eredeti személy, a megszületetlen, a leghatalmasabb. Az Úr Param Purusham, a legfelsőbb forma. Purusham Sasvatam. Örökké legfelsőbb élvező. Nem az történik, hogy a személytelen Brahma felölt egy formát, éppen ellenkezőleg a személytelen Brahma ragyogása az Úr legfelsőbb formájából árad. Amikor Brahma megtisztult, láthatta az Úr legfelsőbb formáját. Személytelen Brahmának nem lehetnek fejei, orrai, szűk, fülei, karjai és lábai. Ez lehetetlen, hiszen ezek az Úr formájának a sajátosságai. A mája, maja szó jelentése a lelki tudás. Ezt Madhvácsárya magyarázza meg. Mája, maja, gyána, szvarupam. Nem szabad azt hinnünk, hogy az Úr formáját leíró mája, maja szó illúziót jelent. Az Úr formája valóságos, és megpillantása a tökéletes tudás eredménye. Ezt a Bhagavad Gita is megerősíti. Bahunám, Dhammanám, Ante, Gyanabán, Bán, Prabhadja, Prabhadja, Té. A Gyanabán szó arra a személyre utal, aki tökéletes tudással rendelkezik. Ő láthatja az Urat, az Istenség személyiségét, ezért meghódol neki. Az Urat örökké arc, orr, fül, stb. Jellemzi. Ha valaki nem rendelkezik ilyen testtel, nem lehet boldog. Az Úr azonban Szacsit Ánanda Vigraha jelentik valaki tökéletes. Az Úr Szacsit Ánanda Vigraha jelentik ki a sásztrák Isvara Parama Krisna Szacsit Ánanda Vigraha. Amikor valaki tökéletes transzcendentális gyönyört érez, megpillanthatja az Úr legfelsőbb formáját, Vigraháját. Ezzel kapcsolatban Sri Madhvácsárya azt mondja, Gandakya Devatája Bat Vitt Hivin Vyapya Tishthatin Evam Vyaktam Dagam Vishnum Brahmatma Stam Dadam Sapha. Az Úr Brahma látta, hogy ahogyan az illatok és a színek áradnak szét a földben, úgy hatja át az Istenség legfelső személyisége, finom formáján, mag, a kozmikus megnyilvánulás. Hallom, Gyanati, Grandasya, Gyanati, Rasa, Csak Sri Gyurvita, Minyan, Sri Gyurvita, Minyan, Jai Sri Gyurvita, próbáljunk valahogy elégedettséget meríteni valamiből. Ugye ez a gyönyör, ez nagyon népszerű, és ezért is, amikor kimegyünk ki prédikálni a társadalomban, akkor ennek a tudatában tesszük azt, hogy az emberekkel kommunikáljunk, és ugye olyan hangulatba tesszük, hogy bemutassuk, hogy amit mi ajánlani fogunk, az egy jó dolog lesz, és ugye ezt mi is átértük, és ezért egy ilyen jó hangulatban vagyunk, és tesszük. Szóval ez a fajta kommunikáció az, amivel tudunk elérni valamit, hogyha valaki csak oda megy egy ilyen búsképpel, és ugye megkérdezik, mi van, hát egy olyan rossz a hangulatom, hogy múltkor elmentem egy tömeges öngyilkosságra, de azok ültek, hogy elmondtam a többiek hangulatát. Szóval, hogy ilyen hangulatban ugye ezt nem lehet nagyon úgy átadni az embereknek ezeket a dolgokat, hanem pontosan ugye, mivel ezt a gyönyört keresik, ezért ebben a gyönyörben kell valahogy bemutatni a tudást, amikor túlságosan ugye hangsúlyozunk a filozófiát is, és nem megy át az a pont, hogy ez nekik ugye egy gyönyört okoz, akkor nagyon nem lesz nagyon hatékony a prédikálásunk. És ugye hát Prabhupada is sokszor említi ezt, múltkor majd helyesít a beszélgetésében olvastam, hogy be az anyagi világban ugye két ember tapasztalja gyönyört, igazából két ember boldog. Az egyik, aki az ostobák legostobábbja, és a másik ugye, aki a transzcendentális szinten van. És ugye ez a két lehetőség van arra, hogy ezt a gyönyört tapasztaljuk. És azonban itt kijelenti Srila Prabhupada a magyarázatban, hogy Brahma miért tapasztalta a gyönyört, és mi a gyönyör tapasztalásának az igazi eszköze vagy hatékonysága az, amikor tiszták vagyunk. Ugye Brahma azért tudta megpillantani az Úrnak ezt a formáját, és azért tudta tapasztalni belőle a gyönyört, mert tiszta volt, mert megtisztult. És ezért, amikor mi is elgondolkozunk, hogy hogyan lehet igazán élvezni a dolgokat az anyagi világban, akkor rájövünk az írásokból, hogy úgy, hogyha megtisztítjuk magunkat, és tiszták tudunk lenni, akkor tudunk egyre finomabb élményeket találni. És igazából ez aztán elvezeti a gyakorlat, ugye teljesen, amikor teljesen meg tud hódolni a legnagyobb gyönyör forrásának, Krisnának. Ugye, hogy ő már mindenfajta kizár, ugye mindenfajta más vágyat, és az összes figyelmet erre koncentrálja, hogy hogyan tud tényleg tiszta lenni. Mert igazából azért, mert nem vagyunk boldogok, annak ez az egyedüli hiányosság, hogy nem vagyunk tiszták. Mert hogyha valaki nagyon-nagyon koszos, akkor is tud tapasztalni boldogságot, de ugye ez a boldogságnak az a formája, amikor elfedődik bennünk az a tudatosság, hogy szenvedünk. Ugye ezt a Prabhupada is sokszor említi meg a Bhagavatam is, hogy igazából ezért ez a disznó társadalma, ami egy nagy Sajnos ugye ez a fajta tisztátalanság, ugye ez, ebben van egy olyan csavar, hogy úgy szenvedünk, hogy nem is tudjuk, hogy szenvedünk, és ezért ez egy nehézé teszi ebből az egész dologból a kijutás, és ezért tulajdonképpen ez a tisztaságra való törekvés, ez a mi leginkább út erre. És amikor nézzük, ugye, hogy az odaadó szolgáltat hogyan végezzük, hogy ugyan legyen tisztán, ugye az odaadó szolgált végzésének a módjára, ugye a tanításunk megtárja a harmadik fejezetében, vagy amelyik versében van az utcán, és Dávid. Ott fel van sorolva ez a hat tulajdonság, hogy hogyan végezzük az odaadó szolgálatot, lelkesedés, bizalommal teli törekvés, türelem, ugye, és a jó társaság, tehát a baktánkkal való társulás és az átságyák lábnyomának a követése, és van a tattatkarma, az mit jelent? Tattatkarma. Ez írások szabályának a követése, igen, ez a hatodik. És ugye ez a hat dolog van, amit tudunk nézni, és akkor ez, van egy nagyon szép kis elemzése ennek, amit említett most a Govardhan, Angry Govardhan fesztiválon Radha Krishna Prabhu, ez egy Sridharmar egy leckéből származik, hogy hát, ugye tudjuk és értjük, hogy ami tisztít minket, az a jóságkötő ereje. De hogy tudunk jóságkötő ereje lenni? Ugye, hogyha ott van ez a, csak ezt a hármat elemezzük, az utcán is csajándárját, ez a lelkesedés, bizalommal törekvés, türelem, hogyha csak a lelkesedés van meg, akkor az milyen kötőerő? Ez a szenvedély. Igen. Szóval amikor a lelkesedésből kimarad a türelem, akkor ebből szenvedély lesz. Ugye, és akkor ezt lehet, hogy tapasztaljuk is, amikor hatalmas lelkesedés van. Gyerünk, menjünk, nyomjuk, és ugye, amikor annyira, hogy a fejünkben benne van, hogy kell csinálni, és akkor ez a teljesen eredményorientáltság, ami úgy egyszerűen van, nem túl rossz, de akkor, amikor ez a türelem rész kimarad belőle, akkor mi mindig a szenvedélykötője szintjén vagyunk, akár szankirtannál is, ugye menjünk, rákatjuk az embereket, hogy vegyék a könyveket, ugye. És az a fajta türelem, amikor ugye megértjük, hogy ők is személyek, és hogy valamilyen türelmesen megtaláljuk azt a pontot, ahogy át tudjuk adni az embereknek, hogyha ez nincs jelen, akkor a szenvedélyben vagyunk, ugye? És a szenvedélyen végzett odaadó szolgálat, ez nagyon-nagyon jó, csak ugye ahhoz, hogy teljesen, tedd már odaadó szolgálat, de ahhoz, hogy teljesen tisztuljunk tőle, mert ugye a jóság az, ami tisztít, akkor ennek a türelemnek ott kell lennie. Mert egyébként nem tisztulunk, és akkor utána visszavezethetjük ezt a gondolatmenetet, hogy hát mi van, hogyha nem tisztulunk? Hát nem tapasztalunk örömet, nem tapasztalunk boldogságot, mert ezzel az, hogy tiszták vagyunk, akkor tapasztaljuk meg. És aztán utána van a másik elemzés, másik rész is, amikor hiányzik a lelkesedés, és csak a türelem van meg. Türelmesek vagyunk, na ez milyen kötő erő? Ez a tudatlanság, igen. És akkor ugye a tudatlanság végigálljuk a szankirtan időt, ugye? Meg valami lesz, meg történik valami, hát a megszólítanak, ugye? Vagy végre beleakadunk valakibe, aki sokat beszél, és igen, ezek az óránkat, hogy hát végül is itt vagyunk, csináljuk, ugye meghallgatjuk. Vagy csak ugye eltelik az idő, történik a dolog, szóval akkor ugye így van, hogy akkor életre hívjuk, hát türelmesek vagyunk, hát ott a türelem, ugye csináljuk a dolgokat. De mégis ugye kimarad a lelkesedés, a bizalommal teli törekvés, és akkor látjuk ugye, hogy ezek a kötőerők, ezek nagyon furmányosak el. Mert főleg az a lényeg az egészben, hogy jóság tisztít. Szóval szenvedélyben szenvedés lesz, ez garantált. Tudatlanságban, hát az ugye meg a teljes nihil. Szóval, hogy odaadó szolgáltat végzünk, de hogyha amikor a részletekben nem gondolkozunk el, akkor az eredmény az lassan, nagyon lassan jön. És félünk, hogy mivel nem tapasztaljuk ezt a gyönyörűt, és nincs ez a parandistván, ugye, hogy a jóság szintjén tudjuk maradni, ezért félő, hogy ugye felülemelkedik máján, és neki azért rengeteg trükkje van ám, hogy hogyan lehet kibillenteni ebből a helyzetből a gyakorlót. Szóval nem tudunk megmaradni úgy az odaadó szolgálatban, hogy csak úgy el vagyunk benne, hanem érteni kell a filozófiát, hogy mi az, hogy a jóságban csináljuk, és jóságban végezzük, mert Krisnának ugye végtelen türelme, de egyszer mondom, de ahogy így látjuk és tapasztaljuk, ugye a mozgalomban kibejáró embereket, hogy azért mégis májának a tesztjei azért mégis erősek. És néha akkor a kanyarokat fogunk csinálni, ugye, ami jobban megnehezíti az életünket. Szóval ezért fontos, hogy lássuk és érezzük, hogy egy gyönyört akarunk tapasztalni, akkor a jóságban kell lennünk, és a részletekre nagyon kell figyelnünk, hogy ez mindig ugye megmaradjon. Ez a dolog egyszerre, lelkesedés, bizalommal teli törekvés, ugye, és az összes pontra mindig figyeljünk, hogy ezek mindig jelen legyenek, és akkor ugye képesek leszünk arra, hogy ugye az Úrnak megpillantjuk a formáját. És ugye itt Prabhupád mondja magyarázatban is, hogy ugye ez az Úr, mint személyként tekintsük, és ezek a személytelen megvalósítások és a személytelen utak, azok nem hoznak igazából eredményt, pont ezért, mert a benne lévő gyakorlók nem tudnak olyan fajta gyönyört tapasztalni, ami a végső elégedettségét adják a léleknek, ugye ez, amit személyként tapasztalni a legfelsőbbet. És ez, amikor személyként tapasztaljuk, akkor az adja meg a végső elégedettséget, és ezt a végső boldogságot, amivel tudunk haladni, és mi is tudunk így inspiráltak lenni, mint személy. Mert a léleknek ez a természete, hogy transzcendentális kapcsolatokból meríti a boldogságát. És ugye nem csak ilyen eszközökből, tárakból. Szóval amikor fejlődik a világ, akkor ugye látjuk, hogy eddig egy kis közérbe vásároltunk, most hatalmas hangárakban lehetünk a sok terméket milyen. De mégis ugye a tapasztalat ez a társadalomban, hogy a kiegyensúlyozott emberek azok olyan ritkák. Ugye, mert még a kapcsolatokra se tudják igazából a figyelmüket meríteni, hanem inkább ugye egy alacsonyabb megvalósításokra, vagy alacsonyabb élményekre, ugyanúgy, mint a legfelsőbbnek a személytelen hangulatához való vonzódás, ugye, és egy szempontból egy ilyen, azt lehet mondani, hogy hát mert ezt egy összehasonlítod, hogy alacsonyabb, vagy magasabb, de inkább azt mondani, hogy a személyes megvalósítás egy magasabb élményt ad, ugye egy személytelen megvalósítás, az pedig nem. És ugye ez a személytelenség, hogyha elgondolkozunk, akkor ugye ez nagyon sok gyakorlóban benne van, amikor nem úgy viszonyulunk sem útikhoz, sem baktákhoz, hogy figyeljünk, és ez a türelem nincs jelen, hogy ők is személyek, és ezért a vele való viszonyulásunknak van egy formája, hogy ők hogy szeretnék. És ugye ez elvisz egy ilyen személytelenségbe, egy személytelen hangulatban, és akkor ugye olyan sok népszerű személytelen folyamat van, amikor csak hát nézzük magunkat ugye a legfelsőbbre, vagy valamilyen személytelen univerzumra, és akkor csak kívánjuk valamit, ő majd teljesíti, és akkor nincs ez a fajta személyesség ugye benne, ezek a személytelen utaknak a nehézségei, hogy nem tudunk így alá rendelni magunkat ugye valakinek. Ugye a személyes kapcsolatoknak ez a fontos része, hogy mi szolgák vagyunk, és nekünk az az öröm, amikor örömet okozhatunk valakinek. Na most egy személytelen megvalósításnál, hogy beleolvadunk a személytelen sugárzásba, ott nem tudunk örömet okozni annak a sugárnak. Ugye mi az? Az egy sugár. Ott nem lehet, ugye, és akkor itt megvált ez a pont, ugye, ennek a résznek, szóval ezt felhívja ugye a figyelmet. Hoppá, megálltam, ugye valami. Hogy ugye ezen a fajta meditáción ezen nem induljunk el, hanem inkább próbáljuk a személyes kapcsolatokban kiteljesíteni ezeket a törekvéseinket, hogy ezzel gyakoroljuk a legfelsőbben való kapcsolatban is, és hát konkrétan ugye a legfelsőbben kapcsolatban is tehetjük. És ugye ennek a része ez a figyelem és a tisztaság. Mert ugye Brahma is akkor tapasztalhatta ezt a fajta élményt, amikor itt tiszta volt, motiválatlan, ugye, és ez a sokszor említett van nyelvülás, szúnyogján, karmelvitán, slóka is, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni, hogy ne legyen ugye semmi önző vágyunk, a figyelmünket, ezt nem tereljük el ugye a másik szeméről, és akkor így tudjuk igazából élvezni a kapcsolatoknak a boldogságát. Amíg viszont esetleg van valakinek kérdése vagy kiegészítése ezzel kapcsolatban. Megvalósítása. Elgondolkodása.
Nekem most mondta a leckén, hogy ez a fajta, hogyha csak a lelkesedés van, mert a szenvedély kötőereje, ha pedig nincs a lelkesedés, és akkor türelem, hogy tartanaság kötőereje, akkor ez nagyon sokat így, hogy egy új dolog volt, de hogy hasznos. Szóval köszönöm.
Igen, ez nekem is igen.
Csak annyi, hogy nekem sokan mondták, hogy a jó kapcsolatok alapja a tisztelet, hogy tudnál egy pár szót nekem mondani arról, hogy ezt hogyan tudnám fejleszteni magam, vagy másokat jobban tisztelják, vagy Krisnát jobban tisztelják. Egyáltalán a körülöttem lévő gyíkákat volt. Neked mi a technikát, hogy te hogy próbálod?
Igen, hát ez nagyon fontos dolog, ez a szambanda, hogy tudjuk a helyzetünket, és ez igazából a nagy része úgy az írásoknak, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy mi a mi helyzetünk. Szóval ez az alap, hogy kik vagyunk mi, és honnan indulunk. És ugye ezért az alapja mindennek ez a kapcsolatoknál is, hogy mindennél a tisztelet, hogy a mi szambanda helyzetünket, hogy mi az alap, a mi helyzetünk. Szóval, hogy mi szolgák vagyunk. És akkor ez a mi természetünk, így alkottak, így teremtettek minket. Hogy mi szolgák vagyunk, és mi ugye akkor merítünk örömet az életben, de amikor másokat szolgálhatunk. Ugye Jivaló Szemész úgy fogalmazza meg, hogy igazából ez a Vajramiya Parama Purusha Mantrasa Sutra-ban, hogy az ember a legfelsőbb úr boldogságát tapasztalva érzi magát igazán boldognak. Ugye ezt így mondjam. De ugyanúgy a személyeknél is ugye ez, hogy amikor a másik tapasztal valamit, akkor érzem én magam boldognak. Az azt jelenti, hogy ez a tisztelet, az azt jelenti, hogy őt följebb rakom, magamnál fontosabbnak tartom az ő érdekeit, mint az én érdekeimet. És akkor fog ez megvalósulni, ez az élmény, hogy mi tapasztaljuk. Ugye ezt igazából lehet, most itt a gyönyörről van szó, tehát ezért akarok mindig visszautalni erre a dologra, hogy akkor tudjuk ezt a boldogságot tapasztalni az emberi kapcsolatokban is, amikor jelen van a tisztelet. De ehhoz az első pont, hogy kérdezed, mi az első pont, a mi helyzetünk. Szóval elgondolkozni azon, hogy mi a mi helyzetünk. Hogy ez az alaphelyzetünk, hogy szolgák vagyunk, és hogy ez a hangulat, amikor így közeledünk mások felé, hogy tiszteljük őket, akkor van, és ez a tisztelet, ez nem csak a nálunk idősebbekre, vagy a velünk egy szintre lévőkre, hanem ugye akiket segítünk. Akik valamiben kevesebbek nálunk, akkor az ő tiszteletük az, hogy segítjük őket. És ilyenkor, amikor ez a hangulat van rajtunk, akkor tapasztaljuk a boldogságot. És hogy tudod ezt megcsinálni, úgyhogy egyszerűen csak befelé figyelsz, és nézed, hogy mikor tapasztalod a boldogságot. És nézed másokon, és nagyon egyszerű másokon látni, hogy mikor frusztráltak. Az a Mahabharat film, ami most van, az nagyon-nagyon jó. Ugye, amit itt fordítgatott le Patitapáma Prabhu, mert ott az arcokon látszik, hogy nagyon durván, hogy kik szenvednek, kik a kiegyensúlyozottak, és kik a boldogok. És bármilyen ilyen van, szóval az egész támlavák, hogy jó az a kis hangulata, hogy vannak, szóval egy iszonyatos nagy teszteken vannak keresztül, de magában ugye azért úgy boldog a csapatom, ugye rengeteg van, és hogy mennyire frusztráltak ugye a másik oldalnak a képviselő, és az arcon látszik. És ugyanúgy, amikor a tisztelet nincs ott, és amikor nem tiszteljük már a valakiket, akkor az úgy látszik mindenkin a frusztráltság, látszik az a dű, az a szenvedés, az ott van. És látszik, hogy amikor valaki tisztel valakit, és amikor ott van ez a tisztelet, a figyelem, akkor bármilyen helyzet van, akkor ott van ez az öröm és a kiegyensúlyozottság, a boldogság. És akkor ezt így tudod igazából tapasztalni, hogy figyelgeted magadat, és figyelgetsz másokat. És akkor ha valaki egy ilyen kis befelé fordulóan nézeget, akkor tudja látni és tapasztalni, megfigyelni a világot, hogy milyen. És akkor ebből lehet megvalósításra. Szóval a szentírásoknak a gyakorlatba tétele az mindig a meditáción függ, ugye, mert először van Salamon. Hogy meditációt. Amikor először hallod, és akkor mindig elszámol, ugye, és akkor előtte van. Leblakoltad a nyom. Manamat
is ismered.
Manami? Manamat, ezt keresem, igen. Szóval, hogy elgondolkozunk a dolgokon, és az elgondolkozás az azt jelenti, hogy kezded már gondolkozni, hogy milyen, és hogy mindig jelszem, kezded gyakorlatba rakni ezeket a dolgokat, de ez nem biztos, hogy magadba rakod gyakorlatba, hanem elméletben elgondolkozol rá, hogy nézed a többieket, mert lehet látni. Szóval mindent látsz magadon, és más nem kell gyakorlatban megcsinálni, hanem csak ha látod másokon, akkor az a gyakorlat. Vagy elgondolkozó helyzeteken, és az a gyakorlat, és akkor látod, hogy amikor valakinek ilyen a hangulata, akkor abból mit merít, és ez látszik, ha úgy figyelsz a dolgokra, hogy belülről figyelsz a hangulatokra, nem a külsőségekre figyelsz, mert a külsőségek ugye azok megtéveszthetők lesznek, hanem igazi belső hangulatra, hogy tényleg mi történik. És akkor azt lát, amikor látja valaki ugye, hogy egy tiszteletes hangulat van, akkor az milyen kellemes, hogy ez milyen jó, hogy abban milyen jó lenni, beszélgetni. És nekem vannak ilyen társaságok, ahol úgy járok, ők ilyen kicsit ilyen arisztokrata virágba ragadt gazdag emberkék, akik bármilyen tisztelet tudok. Tehát ők nagyon jó beszélgetni, mert amikor ők beszélnek, hogy végighallgatod, és amikor én beszélek, hogy végighallgatnak, tehát nem ugranak így bele abba, hogy szóval megfelelően, hogy úgy tisztelnek, és úgy látják, hogy... És hogyha én már látom, hogy valamit akarok mondani, és így felemelem, akkor abba hagyják, és akkor hagyják, hogy így beszéljek. Szóval, hogy ez a fajta tisztelet egy nagyon jó hangulatot teremt. És ebben nagyon jó lenni. És amikor meg ugye ott a tiszteletlenség, hogy hát ez fontos, hogy én mit akarok, mit csinálok, és akkor ugye én, nekem éppen a gondolatosságom, vagy az elme szinten ezen a manuraténen megyek, és hogy nem érdekel, hogy hogyan visszanyúlnak, hanem én akarom élvezni ugye az elmémnek a kis dolgait, akkor ez egyfajta szenvedélyesség, ez nagyon-nagyon kis ilyen zavart hangulatot teremt, és nem tudja az ember igazából élvezni. Szóval ez amikor az jóság van, a jóság a boldogság, de a jóság az azt jelenti, hogy kötelesség szerint élek, és a kötelesség pedig az, hogy tisztelek mindenkit, mindenhol, bárki is legyen az, teljesen mindegy. És akkor ez egy nagyon jó hangulat, egy nagyon jó élmény. És akkor érezzi az ember ezt a paramilistát, magasabb ízt, hogy ő egy lélek, és hogy ez a szolgálat, ez ami ad neki igazából tényleg ízt. És akkor már nagyon könnyű ezt a legfelsőben, akkor keresem, hogy hát akkor kit szolgálja? Kutyámat, szedegesen össze őket után, amikor mászkálok a mászkálokban. Ugye most nem akarok tovább menni még itt a listán, de gyakorlatilag a többi is ugyanaz kapcsolatoknál, míg meg nem érkezünk a lelki tanítomásnál a kapcsolathoz, és akkor azon keresztül a Krisnához, hogy mindegyik egy szempontból ugye lehet mondani, hogy de aztán mégis a baktánkkal vagyunk, és a baktánkkal való kapcsolat, akkor ugye ezt fejleszti magunkban, ezt a tiszteletet, és ezért jó. Van még egy perc, esetleg hozzáfűzés, kérdés, meg igen. Mit értesz által, hogy hamis?
Hát, hogy valaki lehet, hogy kimegy szankétanon, és akkor előadja, hogy lehetes, de hogy ez valójában mégis az.
De mitől van az, hogy nem az? Tehát, hogyha kimész, ott vagy, megszólítod az embereket, bajátszod, hogy lelkes vagyok, hogy megszólítottam, akkor mitől nem az?
Hát attól, hogy lehet, hogy kifelé úgy csinálom, hogy lelkes vagyok, de belülről meg nem. Szóval, hogy...
Hát az, amit mondtam, hogy pont, hogy a lelkesedés az kifelé, oké, de akkor ott kell lenni a többinek, a türelemnek, és a bizalommal teli törekvésnek, hogy így mindig csinálom. Szóval, hogy persze, hogy van egyfajta ilyen dolog, ami így kívülről megjátszom, mert ugye egyszer, amikor itt volt egy maharázs, már elfejtem, amit nagyon ritkán jön. Ilyen nagyon magas, BBT-ben dolgozik, és egyszer megkérdeztem tőle, hogy sokszor van az, hogy ugye mi, amikor a lelki tanítomester, akkor jelen van, akkor így nagyon csináljuk, hogy így lelkesek vagyunk, és akkor ugye minden megcsináljuk, hogy mi vagyunk a jó gyakorlók, és a lelkesedésünk az ugye óriási, mert tudjuk, hogy a lelki tanítomester kegyébe jutunk vissza. És akkor ugye kell bizonyítani, hogy mi lelkesen mit csináljuk. És hogy de tényleg ugye felmerült bennem is ez a kérdés, hogy hát ez egy csak egy ilyen megjátszás, hogy lelkesek vagyunk. És közben arra is mondta, hogy hát figyelj, csak játszod meg, játszod egész életen. És megjöttet azt használni. Szóval, hogy tehát amikor csinálunk valamit, akkor ennek a fajta önmegfigyelésnek nem mindig kell egy ilyen fajta paranoiás szintre lemenni, hogy akkor most mi tényleg lelkesek vagyunk, nem, hanem csak egyszerűen csinálnunk kell. Szóval ott kell lenni ugye a türelemnek, meg ott kell lenni, amikor felfedezünk magunkban bizonyos fajta motivációkat, ugye akkor ezen küzdeni kell, de a lényeg igazából az, hogy csináljuk. És sokan vannak, amikor ugye, hát nem, de találkoztam én is már valaki azt mondja, hogy hát igazából azt nem csináltam igazán, és ezért, mivel a motiváció nem volt olyan, ezért abba hagyom, hogy nehogy valami sértés legyen, ugye, mert a motiváció az nem jó. Nem, hát ugye ez, amikor nem tudjuk első osztályon csinálni az adott szolgáltat, akkor másodosztályon csináljuk, akkor hát, de csináljuk. Tehát az a lényeges, hogy csináljuk mindig. Van, amikor rajta kapjuk magunkat a motivációkon, hogy ho-ho, itt van, mást is szeretnék, de mindegy, a lényeg az, hogy csináljuk. De esetleg valaki, hogyha még hozzá tudsz valami, hogy mi az, amit lehet ilyenkor csinálni, vagy a te konkrét kérdésed volt, hogy hogyan lehet megkülönböztetni, hát, hát látjuk magunkon. Magadban nézzel, biztos fogod látni. Miért mentem most, miért vagyok lelkes. És ezt már látod, és ott már definiálod, hogy ez probléma. Jó, hát ezért, de azért csinálom. Esetleg nagyon sokakra volt kapcsolat.
És mert csak a Takur azt mondja, hogy a utcahalmai, azt hiszem, amire ő utalt, ami az egyik akadály a mondató szolgált során, hogy a hamis lelkesedés, amikor valaki azért lelkes, mert megtudott valamit, és ezt használhatja arra, hogy ő jobb legyen másoknál. És amikor ez az alapja, hogy én tudok valamit, és akkor ez erősítheti a hamis egómat, hogy én akkor most már kicsit jobb vagyok, mint mások, akkor ez nem lesz túl tartós, mert az anyagi energia akkor az a kettőségeken keresztül meg fogja mutatni, hogy van, amikor nem mindig úgy mennek a dolgok, hogy én szeretném. De amikor az igazi lelkesedés az azt jelenti, hogy az stabil, akkor az ott van mindig, és a hamis lelkesedés az valamikor ott van, amikor nincs ott.
Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gondolom, Simon Vágyal, aki jött ki.